Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján itt a hittanús évzáró Isten tiszteleten, Szent Háromság napján hirdetni kívánom az öröm üzenetet, írva található a Mózes második könyvének 31. részében a 16. verstől kezdődően eképpen. Tartsák meg Izrael fiai a szombatot, tegyék a nyugalom napjává nemzedékről nemzedékre örök szövetségül. Örök je lesz közöttem és Izrael fiai között, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott és megpihent. Amikor befejezte Isten Mózessel való beszédét, a Sínai hegyen átadta neki a bizonság 2 tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Ritkábban, mint gyakrabban szoktunk találkozni ilyen felirattal egy-egy szép parkos területen, hogy fűre lépni szabad. Időnként azért írják ezt ki, mert bizony vannak olyan helyek, amiket mégiscsak azért tartanak fönn, hogy az a mi örömünkre szolgáljon, és hát ez a tábla arra emlékeztet minket, hogy néha jó dolgokra is úgy kell rábeszélni minket. Hát talán így vagyunk a nyári szünettel is, amit nagyon vártunk, de most tanástalanul kezdünk egy kicsit hozzá, olyan furcsa, hogy most hétfőn mit is kell csinálni. A vakáció szó, ez egy latin szó, alapjelentés ez, hogy megüresedés. És a nagy kérdés, hogy hogyan töltsem meg, ami most ott áll üresen, mint egy fehér lap. Hogyan töltsem meg tartalommal ezeket a napokat? Nem is olyan könnyű, hiszen persze vannak lehetőségek, de van sok kísértés is ebben, az unalom, a túl sok telefonozás, vagy egyfajta egyoldalúságba esünk, vagy csak eszünk, meg felszínes dolgokkal foglalkozunk, és megfeledkezünk arról, hogy van lelkünk is, vagy az agyunkat tettük valahova nagyon félre, vagy éppen csak ülünk egy helyben, és a testünkről feledkezünk meg, vagy éppen a kapcsolatainkról, pedig most nyáron azért tenni kéne, hogy találkozzunk a barátokkal, hogy összejöjjünk, és elúszhat az idő a kezünk között, még azt a kevés feladatot is, amit ránk bíznak, nem biztos, hogy sikerül elvégeznünk. De mi az, aminek mégis bátran örülhetnénk, vagy amire föl akar bennünket most bíztatni az Isten igéje? A Hajnal vándorútja című filmben, ami a C.S. Lewis regénye alapján a Narnia krónikái sorozatnak az egyik darabja, arról értesülünk, hogy a fiatal főhősök, ugye aki nem ismeri annak, ez kicsit nehezebb lesz elmesélnem, de mondjuk a fiatalok szerintem jellemzően ismerik ezt a sorozatot, átkerülnek egy másik világba, a világháborús Angliából egy meseszerű világba, de tulajdonképpen ott is ugyanazokat a küzdelmeket vívják meg, ami ebben a világban való helytálláshoz szükséges, és testvérekről van szó, és ebben a részben 2 testvér a 4 közül még visszatérhet ide Narniába, és azt a feladatot kapják ezúttal, hogy helyrehozzák azokat a hibákat, amit narniai lovagok, lordok, akik azzal voltak megbízva, hogy vigyázzák annak a világnak a rendjét, és a békéjét, és harmóniáját. Nos, ezek a lovagok elbuktak különböző kísértésekben. És az ő dolguk most az, hogy ezeket a helyzeteket újra élve legyőzzék ezeket a kísértéseket, és visszaszerezzék ezeknek a lordoknak a kardját, ami tulajdonképpen a rendjét, a békét, örömét jelképezik annak a birodalomnak. Például le kell győzniük a gazdagságnak a kísértését, az arany utáni vágyat, a hatalmi harcokat, a rivalizálás kísértését, a kis hitűség kísértését, a hiúság kísértését, vagy éppen a félelmeknek a kísértését, vagy a múlt, a fel nem dolgozott múltnak a visszatérő kísértését. Már a történet vége felé járunk, amikor egy gazdagon megrakott asztal mellett találják magukat a hőseink, és bár nagyon éhesek, nem mernek enni az incsiklandó falatokból, mert félnek, hogy ez is csapda, egy újabb kísértés. És ekkor egy angyalszelű lény megjelenik, és azzal biztatja őket, hogy egyenek bátran, ez Aszlán, ő a Az uralkodója annak a birodalomnak egy oroszlán jelképezi, de tulajdonképpen Krisztust jelenti. Tehát, hogy Krisztus asztaláról egyenek nyugodtan, mert most annak van itt az ideje, hogy megpihenjenek, hogy megelégedjenek testi, lelki értelemben, hogy élvezzék a bőséges vendégszeretetet, mielőtt az új, nagy, embert próbáló kísértés az utolsónak neki látnának. Itt most pedig az a próba, hogy el tudom-e fogadni az Isten nagyvonalú szeretetét. És amikor Mózes által Isten adja a parancsot a megpihenésre és a nyugalomra, hát az is egy kísértés, és az is egy próba, hogy amikor az Isten adakozó jókedvéből kínálja mindazt, ami szükséges, ami testi-lelki megújulásunkhoz, hogy azt el tudjuk-e fogadni. Tulajdonképpen a nyugalom napnak a megszentelése, az Ószövetségben ugye ez a szombat nap, ez szeretetből van, és így mondja az igénk, hogy jelül. Jelül a köztem és közted lévő szeretet kapcsolatnak a jeléül. Olyan ez, mint egy házassági gyűrű a szombatnap, hogyha ezt megtartod, akkor azzal fejezed ki, hogy hozzám tartozol, és azzal fejezed ki azt, hogy öröm számodra ez a kapcsolat, és szívesen töltesz velem időt csak úgy. Jelül adja ezt, és szeretetből. És tulajdonképpen azért kell ezt gyakorolni, hogy gyakorolja a nép a szabadságát. Hogy 6 napi kemény munka után meg tudja tenni azt, hogy semmi dolgot ne tégy. Semmi dolgot ne tégy. Hogy Isten megmutathassa az ő érdek nélküli szeretetét, és mi is megmutathassuk Istennek a mi érdek nélküli szeretetünket. És igazán felszabaduljunk, és igazán örüljünk. A szombat nyugalma ezért érdekes módon begyakorlást követelt mindig is az Ószövetségben is, meg aki meg akarja tartani a vasárnapot, és szeretne valami szép ritmust az életének, hát annak is bizony nagy begyakorlást igényel ez, meg önfegyelmet, meg egy egész közösségnek az emlékeztetését, hogy szervusz, nem láttunk a templomban, mi van veled, jaj, el vagyok veszve, itt vagyok, ott vagyok. Néhány 100 évvel ezelőtt olyan fontosnak tartották, hogy a közösség segítsen megtartani a másiknak a nyugalom napját, hogy a szégyenkőre ki is van írva, hogy például azoknak kellett oda kiülni, akiket vasárnapi munkán kaptak. Hát ez nem volt valami nagyon kedves emlékeztetés, talán jobbat is kitalálhattak volna, de látjuk, hogy legalább akkor a közösség is próbált segíteni ebben, hogy ennek a szabadságnak a gyakorlatáról ne feledkezzünk el, hogy ne legyen egy ilyen megszakítatlan, végeláthatatlan folyama a munkának és az aggodalomnak az életünkben. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy milyen képességre, milyen tulajdonságra van szükségünk ahhoz, hogy igazán jó lelkiismerettel tudjuk élvezni a pihenésnek az idejét. A választ azt egy szóban találjuk meg. Amikor azt olvassuk, hogy Isten miután megteremtette a világot, akkor befejezte a munkáját, ugye megnyugodott és megpihent. Ez a megpihent szó héberül, így van, hogy a szó gyökez, hogy náfás, ami a lélegzéshez kapcsolódó kifejezés, és amelynek a szó szerint értelme az, hogy fellélegezni. Az Isten tehát megnyugodott a munkájától, abba hagyta, és fellélegzett. Az egyik fordítás így adja vissza, Isten beszüntette a munkáját, és vett egy hosszú és mély lélegzetet, és fellélegzett. Isten maga is fellélegzett a teremtő munkájától, és a 7. napon pedig elkezdett fellélegezni, örülni, és gyönyörködni a művében. Mi van ebben a fellélegzésben, és hogyan lehet ez a miénk is? Hát azt gondolom, hogy ez a fellélegzés először is az elvégzett munka utáni megelégedésnek a fellélegzése. Aztán itt van benne a gondok alóli felszabadulás fellélegzése. És harmadszor pedig a fenyegető rendetlenség, a káosz fölötti győzelemnek a fellélegzése. Egy reményteljes fellélegzés is. Tehát, hogyha ezeket mind mi is át tudjuk élni, hogyha mi magunk is az elvégzett munka utáni örömben, hálaadásban meg tudunk nyugodni, hogyha a gondokat le tudjuk gördíteni a vállunkról, és hogyha mindazt, ami rossz és fenyegető az életünkben, azt úgy tudjuk látni, hogy azt Isten legyőzte, akkor miénk ez a nyugalom, akkor miénk a tiszta élvezet, a nyárnak, a nyugalom napjának tiszta élvezete. Először is erről az elégedett fellélegzésről néhány szót beszéljünk. A teremtéskor az Isten az elégedettségének ad hangot, minden nap végén elmondja azt, hogy látta Isten, hogy ez jó. És a végén mond ilyet, hogy minden igen jó. Majd a két napot és az éj sötétsége, két napot ugye az éj sötétsége, és aztán a reggel választja el, így olvassuk, hogy lőn este és lőn reggel, vagyis a pihenésnek a napja, pihenésnek az ideje, majd pedig a reggeli újrakezdésnek az ideje. Tulajdonképpen innen indul a nyári szünet is, hogy mi is, ahogyan Isten, az ő képmásai, visszanézünk 9 hónap munkájára, és azt mondjuk, hogy igen, dolgoztunk, igyekeztünk oda tenni magunkat, egy röviden kiértékeljük, ami történt, jó az azt jelenti, hogy a jó az jó, ugye a négyes az jó, de amúgy egyébként nyilván a jónál nem kell jobb. És aztán pedig jöhet egy hosszú és mély fellélegzés. És bizonyára van is bőven okunk erre, amikor gyermekeinkre nézünk, büszkék lehetünk rájuk, ők is büszkék lehetnek magunkra sok mindenért, ami a hátuk mögött van is ennek helye. És örüljünk annak, amit elvégeztünk, és örüljünk annak is, amit Isten elvégzett, és örüljünk egyáltalán ennek a teremtett világnak, ami körülvesz bennünket. A nyári szünet elején mindenki, mintha kapna egy nagyítót, hogy most végre nézd meg alaposabban, ami mellett eddig elszaladtál, és nem figyelted meg részletesen. Most nézd meg a részleteket, vagy menj föl egy hegytetőre, és nézd meg az egészet egybe. De mindazt, ami mellett elmentél, abba kezdj el gyönyörködni a teremtésnek a szépségében. Tüzetesen vizsgáld meg a csillagokat az égen, fürödj meg egy tóban, merülj el benne, hallgasd a zenét csak a zene kedvéért. Nézd meg egy madártollat közelebbről, olvass el egy könyvet nyugodtan. És le kütyük nélkül egy hetet eltölthetsz gyermekek társaságában a táborban. Ez még nem a szülő értekezlet, de ilyesmi ott is elhangzik majd. És folytass olyan beszélgetéseket, amilyen beszélgetésekre évközben egyáltalán nem volt időd. Volt egy olyan csoport a reformátusság történetében, akiket puritánoknak hívtak, hát ők elég szigorúak voltak minden tekintetben, a vasárnap megtartása tekintetében is nagyon fegyelmezettek voltak, rengeteget dolgoztak, kemény időkben éltek, ott a túlélésről szólt sok minden, de vasárnap délután elindultak, vették a vándorbotjukat, és elindultak csodálkozni. És mindenki gyűjtött valamit, egy tobozt, egy madártollat, egy kavicsot, és hazavitte. Csak úgy minden hasznosság nélkül, teljesen haszontalanul elmentek gyönyörködni, csodálkozni, egy ilyen nagyítóval a kezükben, hogy a teremtett világ szépségeire egy kicsit ráfókuszáljanak. Erről most kiprédikálom, a Márti néni jut eszembe, Ugyondi néni Márti néni, aki vasárnap délutánonként mindig valahova férjével jár kirándulni, fényképeket készít róla, kinagyítja azokat a szép részleteket, aztán fölteszi a Facebookra, hogy mi is gyönyörködjünk, ő még tartja ezt a szép puritán hagyományt. De azért ugyanakkor mégis lehet bennünk hiányérzet. Lehet a tanítókba, lehet a tanulókba is hiányérzet, a szülőkbe is. Hát mondjuk, hogy Isten könnyen nyugszik meg, hát ő tökéletes, ő nem végzett soha fél munkát. A fél munkát nem is végzett Isten, de fokozatos munkát végzett és végez ma is, például rajtunk. És ő közben is meg tud nyugodni. És ha ő megnyugszik, akkor nekünk is van okunk egy-egy ilyen rész eredmény után is megpihenni és megnyugodni. Például Isten nem úgy zárta le az 5. napot, hogy na végre végeztem a zsiráf nyakával, ez igazán fárasztó volt, én ennek most nem tudok örülni, pedig szép nagyra sikerült, ha arra gondolok, hogy holnap meg kell alkotnom a világ egyetem legbonyolultabb képződményét, az emberi agyat. Apropó, egyébként ebből van mindannyiunknak egy. Nem aggódik, hogyha ránk tekint. Azt mondja Pál apostol, aki elkezdte bennetek a jót, az Úr Jézus napjára az el is végzi azt. Szóval mi a mi félkész állapotunkban sem akadályozzuk meg őt abban, hogy ő maga is gyönyörködjön, akár bennünk is, az ő munkájában, mi bennünk, és hogy egy kicsit mi magunk is megnyugodhassunk. Pedig hát sok hiányt láthatunk magunkban, a szorgalmunkban, a másik iránti szeretetünkben, hallottuk a szeretet pótvizsgájáról szóló verset, hiányt találhatunk a jellemünkben is. Mégis fellélegezhetünk. Most itt június 15-én fellélegezhetünk. Miért? Szeretnék egy idézetet idehozni. Mérhetetlen megkönnyebbülés tudni azt, hogy Isten illúziók nélkül szeret. A legrosszabbat is előre tudja rólam. Nem érheti utólagos meglepetés, nem csalódhat bennem úgy, ahogy én magamban oly sokszor csalódom. Áldani akar, és ettől nem tántoríthatja el semmi. Minden bizonnyal alázatosságra int a gondolat, hogy Isten minden görbe utamat látja, amit embertársaim szerencsére nem. S több romlottságot lát bennem, mint én magamban. Noha az is bőven elég. Mégis azt akarja, hogy a barátja legyek. S fiát halálra adta értem, hogy ez lehetővé váljék. Nézzünk most ezzel a háládással magunkra és másokra. Isten munkálkodott bennünk, és kérjük, hogy ezt folytassa is tovább bennünk. De benne elégedettek lehetünk. Az ő szemével elmondhatjuk, hogy nem vagyok az, aki voltam, fejlődtem, változtam, de tudom, hogy nem vagyok az, akinek még lennem kéne. De Isten szeretetéből, kegyelméből vagyok, aki vagyok. Tudom, hogy még sokat kell dolgoznom magamon, de most itt június 15-én ebben megnyugszom és fellélegzem, és így teszek minden vasárnap, amikor hallom az evangéliumot Isten adakozó, elfogadó szeretetéről. Másodszor, hogy ez a lélegzés, ez felszabadult lélegzés. A gondok terhe alól való felszabadulás lélegzete. Ismét egy idézetet szeretnék olvasni. Édes jó anyanyelvünkben biztosan nem véletlenül termett hasonlóra ez a három szó. Könyvek, könnyek és megkönnyebbülés. Hát valamiképpen erről szólt az elmúlt 9 hónap. Könyvek, könnyek, hogy nem értjük, hogy milyen nehéz, megbirkózunk vele, megszenvedünk vele, és aztán a végén a megkönnyebbülés. A tanulás az azzal járó könnyek, és aztán végül mégis az a jó érzés, hogy túl vagyunk rajta. Ne tagadjuk, hogy sokféle terhet kell viselni a gyermekeinknek is, meg mindenkinek, és most mégis ezeket legörgethetjük magunkról. Isten is így tesz. Persze kérdés az, hogy Istennek valóban szüksége van pihenésre. Nyilván így ilyen egyszerűen ezt nem jelenthetjük ki, de azt kijelenthetjük, hogy ő maga szükségét érezte ennek, hogy megálljon, hogy értékelje a világot, és gyönyörködjön benne. Fontosnak tartotta, hogy velünk együtt lélegezzen akkor is, amikor nehéz volt, és azt is szeretné, hogy most vele együtt lélegezve, az ő szent lelke bennünk lélegezve, örömre találnánk. Az olvasmányként felolvasott igében arról hallottunk, hogy Jézus tanítványait megkritizálják, mert szombatnapon kalászt tépnek, ugye másnak a földjéről, ahogy vándorolnak, és azt mondják, hogy ezt nem lehet, mert ez a szombatnapi munka tilalmának a megszegése, mert szombatnapon történik ez. Jézus azonban másként látja. Azt mondja, hogy először is az vonatkozik ránk, amit Mózes 5. könyve ír, hogy a szegény, koldus, vándorló ember nyugodtan téphet a másnak a földjéről kalászt, azt összemorzsolja a tenyerében, megeszi, az az ebédje. Erre lehetősége van. És azt mondja Jézus, itt van itt 12 éhes ember, meg plusz egy. Én is. Ő maga is koldus, ő maga is szegény. Ő maga is átéli ennek a nehézségét, hogy mit jelent az étel nélkül vándorolni a pusztaságban. És úgy gondolja, hogy nem szegi meg a nyugalom napnak a szentségét, mert szent dolog felszabadítani az embert az életért való aggodalma alól. Fontos, hogy Jézus is átéli az éhséget, és az, hogy a tanítványaival együtt ő is fellélegzik, elvezeti őket a fellélegzésre. Isten gondoskodik rólunk, ne aggódjatok. Jézusban Isten is átéli, mit jelent a hajszolt, nélkülöző élet. És hidd el, hogy ott volt veled az aggodalmaid között, és most együtt szeretne fellélegezni veled. És példát adott nekünk is, hogy el kell jönnie az időnek méghozzá rendszeresen, hogy mi is fellélegezzünk a munkaterhe alól, hogy egy jót aludjunk. A munkával járó aggodalom terhe alól, az élettel járó hibák vagy bűnök következményeinek a terhe alól. Szükségünk van arra, hogy fújjunk egyet ebben az értelemben is. Sőt, ennél többet is tesz, mint hogy példát ad, hanem jól tudja azt, hogy ez a teher lehengerítése sosem ment könnyen az embernek, gondjainak a fonalának a szétszakítása sosem ment könnyen, nem áll hatalmunkban, nincs mennünk meg erre a szabadság, ezért ezt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. A görög szó az a pauza, anapausein, pauza, nyugalom, megszakítás. Azt is olvassuk, hogy az emberfia ura a szombatnak. Benne van meg a szombati nyugalom, benne van meg a szombati elengedés, benne van meg a szombati megbocsátás, benne van meg a szombati öröm. És miért? És ez a harmadik fontos üzenet, mert ő az, aki legyőzte a halált és feltámadott. Ő benne van meg az igazi fellélegzés. Ő az igazi hetedik nap és az ő feltámadása. Éppen ezért ez egy győztes fellélegzés. Amikor Isten a hetedik napon megnyugodott, fellélegzése a győztes fellélegzés lett, mert legyőzte a káoszt, a kietlenséget, a pusztaságot, a kavargó mélységet, de számunkra az igazi ok a fellélegzésre az a feltámadás. A hetedik a bizonyos értelemben első nap. És ha szeretné, hogyha ő benne, mi is már előre így néznénk az életünket, hogy benne fölülkerekedünk az életünk rendetlenségént. Egy bizonyos zsidó hagyomány szerint, ha minden zsidó egyszerre megtartaná a szombatot, akkor eljönne az Isten országa. Isten azonban abban mutatta meg a szeretetét, hogy fordított a dolgon. Eljött a Messiás, akiben megvolt az erő, a szabadság, hogy elhozza a szombat békéjét. Akkor a béke volt benne, hogy eltűrte az igazságtalan bántalmazást. Magára vette mások nyugtalanságát, űzött, bűnös, nyomorult életünket, és belehalt. És közben ezt mondta, felsóhajtva elvégeztetett. A harmadnapra pedig föllélegzett, és vele együtt föllélegzett az egész teremtett világ, és benne a mi szívünk is, mert győzött az élet a halál felett, a remény a reménytelenség felett. Ajándékba kapjuk a nyugalmat ettől a föltámadott Úrtól, ezért ez egy győztes nyugalom, egy győztes fellélegzés. Tulajdonképpen azért járunk templomba, hogy ezt megkapjuk újra és újra ajándékképpen a feltámadás napján. És hogy amikor hazamegyünk, igazán tudjunk pihenni. És amikor szabadságra megyünk, igazán tudjunk szabadságra menni. És amikor dolgozzunk persze, akkor igazán tudjunk dolgozni. És hogy tanuljunk lélegezni az éneklésben is, az imádságban is egymással. Tanuljunk együtt lélegezni az Isten szent lelke által. És tanuljuk, mit jelent ennek a parancsolatnak a jó híre és bölcsessége, hogy semmi dolgot ne tégy azon, hogy Isten megmutathassa az érdek nélküli szeretetét neked és rajtad, és amennyiben tudod te is, ő neki. De aztán meg is szenteli ezt a napot, hogy tudjuk, hogy ennek értéke van, hogy megbecsüljük. Hogy mi is aztán meghalljuk ennek a teremtett világnak a sóhajtását. A Facebook most teli van, a világ szemetelése és a mérhetetlen környezetszennyezés fölötti sóhajtással. Az egész világ nézi a Csernobil sorozatot, és újra átéli ennek a drámáját, hogy milyen kárt tud tenni az ember magában és a világban. És ennek a sóhajtását is átérezzük, de egyúttal a reményteljes fellélegzést is. Meg azt is megértjük, hogy valamit tehetünk mi is. Arra szeretnélek benneteket hívni, hogy lélegezzünk föl ma együtt. Ez a mai nap a Szent Háromságnak a vasárnapja, ezért lélegezzünk a Teremtő Istennel, amikor gyönyörködünk az ő alkotásában. Lélegezzünk úgy, mint akik a fiútól megkapták a reménység, a megváltásnak az örömét, megelőlegezve, és lélegezzünk a Szentlélekkel együtt, aki a szabadság örömét hozza el nekünk. Így adunk hálát és kívánunk áldott pihenést az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.